Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ez a Reggeli Monitor Extra. A következő 20 percben ismételten a reggeli műsor legjobb beszélgetéseiből válogattunk, előzetesen a tartalomból. Először is foglalkozunk azzal, hogy ismételten közelebb került, legalábbis sajtóhírek szerint a Magyar Állam ahhoz, hogy megvásárolja a Budapest Airportot, a fővárosi repülőteret üzemeltető céget. Úgy hírlik, hogy az állam 51%-os többségi tulajdonos lehet, és egy katari szakmai befektető érkezhet még mellé. Utána beszámolunk arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank összegezte az elmúlt időszak lassuló hitelpiaci folyamatait Magyarországon, és előre tekintve azt mondták, hogy most már fordulat várható mind a vállalati, mint a lakossági hitelezésben, ahol azért tényleg elég komoly beszakadás volt. Például a lakáscélú jelzálog hitelezésben csak nem 90%-os mínuszokat láthattunk. Majd arról lesz szó, hogy nevet változtathat a világ legnépesebb országa, India, hogy mire és hogy ennek mekkora a valószínűsége, arról is szólunk a következő 20 percben, de akkor kezdjük azzal, hogy 18 évvel az eladása után visszavásárolhatja a Budapest Airportot a magyar kormány. Információk szerint az állam 51%-os többségi tulajdonrészhez jutna a vétel által, míg a maradék 49% egy katari repülőtér üzemeltetőt illetne meg, mondta az Egekura blog alapítója. Varga G. Gábor kiemelte, a kormány számára a légi kikötő megvásárlása hosszú távú stratégiai cél, és nem időponthoz kötött. Maurer Kristóf interjúja.
Hivatalos árajánlatot tett a Magyar Állam a Budapest Airportra. Ez egy viszonylag friss hír, azonban az elmúlt években azért voltak már jelek, hogy egy idő után ez meg fog történni. Mi az, amit jelenleg tudunk erről az árajánlatról? Hogy néz neki egy ilyen vétel? Kezdjük például mondjuk a becsült értékével.
Na hát ez az egyetlen, amit nem tudunk konkrétan, egyelőre a jelenlegi kiszivárogtatások szerint. Azt tudjuk, hogy a repülőtérnek a becsült értéke valahol 4 és 5 milliárd euró között van, és a jelenlegi információk szerint két entitás vásárolná meg a repülőteret, a Magyar Állam többségi és egy másik entitás, a hírek szerint katari befektetői csoport kisebbségi tulajdonban.
51-49%-ban lenne ez a vétel, és először én azzal szeretnék foglalkozni, hogy a másik üzemeltető számára, a kisebbségben lévő üzemeltető számára milyen szerepet jelentene ez a 49%, számukra milyen felelősséggel vagy feladatokkal járna ez a vétel?
Az első és magától érthető dolog, hogy a két tulajdonos nyilvánvalóan osztozik a vételáron, tehát egyik entitásnak sem a teljes vételárat kell megfinanszíroznia és előteremtenie. Tekintettel arra, hogy az állam nem szakmai befektető, feltételezhető az, hogy a másik tulajdonos az egy szakmai befektető lesz. A szakmai befektető nyilvánvalóan a szakmaiságért felel, adott esetben ő adja a menedzsmentet és a különböző szakmai kulcspozíciókra a kulcs szakembereket. Tehát nagyjából ez tud lenni a munka megosztás. Egyébként ez azért is egy különösen fontos dolog, mert én mindig azt szoktam mondani, hogy nem az a lényeg, hogy egy repülőtér állami tulajdonban van, vagy nincs állami tulajdonban, hanem az a lényeg, hogy a repülőtérnek milyen szakmaiságú a menedzsmentje, és a mindenkori menedzsment, valamint a mindenkori kormány között milyen az együttműködés, ez nagyon fontos. Tehát amennyiben a magyar kormány partnere egy szakmai befektető, és a szakmai kulcspozíciókba ők adják a kulcsembereket, akkor feltételezhetően ez egy jó és eredményes együttműködés tud lenni.
A tulajváltás jelentene változtatásokat a reptér fejlesztési szempontjából? Esetleg jobban napirenden lenne, vagy nagyobb fókusz lenne ezen a területen?
A tulajdonosváltás egészen biztos, hogy valamilyen változásokat jelent a repülőtér fejlesztése szempontjából, már csak azért is, mert a repülőterek fejlesztése mindig rendkívül nagyértékű, és soha nem rövid távon, hanem rendkívül hosszú távú 10-15, akár 30 éves tervek mentén zajlik. Tehát ma azokat a fejlesztéseket tervezik a repülőtereket, amiket körülbelül 5-10 év múlva kezdenek el megvalósítani. Egészen biztos, hogy egy új tulajdonos az felülvizsgálja a repülőtérnek a fejlesztési stratégiáját.
Számomra a vásárlás időzítése is érdekes, vagy legalábbis a hír kirobbanásának időzítése is érdekes. Tekintettel a hazai költségvetés helyzetére, van-e esetleg konkrét ok, hogy a repülőtér vásárlását most akarják nyélbe ütni? Van-e indoka ennek, a reptér fejlődése esetleg, vagy egyéb más tényezők?
Bár ez a tranzakció költségvetési szempontból rendkívül nagy mennyiségű pénzt igényel a magyar állam részéről, illetőleg a feltételezhető vevő Corvinus befektetési ZRT részéről. Azt azért el kell mondani, hogy ez az időzítés tulajdonképpen nem egy furcsa dolog, hiszen a magyar miniszterelnök évekkel ezelőtt deklarálta azon szándékát, hogy nemzeti tulajdonban szeretné tudni a repülőteret, és egészen idáig egyetlen egy adásvételi kísérletet sem sikerült összehozni. Egyébként még az sem teljesen biztos, hogy most ez a kísérlet összejön, hiszen egyelőre nem egy lezárt tranzakcióról szólnak a hírek, hanem egy ajánlatról. A legutóbbi próbálkozás körülbelül tavaly ilyenkor volt, akkor még ugye arról szólt a hivatalos narratíva, hogy a Covid miatt csökken az utasszám, vagy csökkentek az utasszámok, múlt időben kell ezt érteni, és ezért talán jobbáron lehet megvenni a repülőteret. Hát most a Covid után lényegében minden eddigi rekordokat megdöntenek a légi közlekedési adatok, nem csak Budapesten, hanem egész Európában, és talán a világon is. Ez minden bizonnyal felfelé hajtja a repülőtérnek az értékét, tehát olcsóbb ez a portéka egészen biztosan nem lett.
Ez az oka annak is, hogy egyébként a vásárlást most tartják jól időzítetnek, mert jelenleg ennyire jól pörög úgymond a repülőtereknek a forgalma, és ez akár nagy fokú megtérülést is jelenthet?
Nem gondolom, hogy ez ok lenne a vásárlásnak az időzítésére. Én azt gondolom, hogy itt nem beszélhetünk időzítési kérdésről. A magyar kormány számára stratégiai cél a repülőtérnek a megszerzés, és akkor vásárolja meg, amikor sikerül megállapodnia az eladóval.
Ez a mostani repülőtér vásárlás, vagy legalábbis árajánlat egy hosszú ideje húzódó történet újabb fejezetének is tekinthető. A korábbi eladásához képest jelenleg milyen állapotban van a Budapest Airport, mennyivel ér többet, üzleti szempontból hogyan látjuk ezt az egészet?
Az biztos, hogy ez a repülőtér ma már nem ugyanaz a repülőtér, mint amit a Gyurcsány kormány annak idején eladott eredetileg egy brit repülőtér üzemeltető konzorciumnak. Több 100 millió euró értékben lett fejlesztés végrehajtva, megépült egy új terminálrész, megépült a Cargo City logisztikai központ, tehát nagyon-nagyon sok fejlesztést hajtott végre a repülőtér ahhoz képest. Ez nyilván egy sokkal értekesebb és értékesebb portéka, mint amit annak idején a külföldi befektetők megvásároltak a magyar államtól.
Az elmúlt percekben Varga G. Gábort, az Egek Ura blog alapítóját hallották. Az első fél év a hitelpiaci lassulásról szólt Magyarországon, de júliustól már fordulat következhetett be, mondta a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. A bizonytalan gazdasági környezet a reálbérek csökkenése miatt Európa szerte visszaesett a hitelkereslet, de Magyarország még továbbra is le van maradva az Európai Unió átlagától, főleg a lakossági eladósodottság tekintetében. Dancsik Bálint a második negyedéves hazai vállalati és a lakossági hitelpiaci trendekről, valamint a második fél év várakozásairól is beszélt az MNB online sajtótájékoztatóján. Erről készítettünk összeállítást. A vállalati és a lakossági szegmensben is egyértelműen lassult a hiteldinamika Magyarországon az elmúlt időszakban, de a második fél évtől már fordulat következhet be, ezt mondta a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. Dancsik Bálint szerint a hitelpiac visszaesése beleillik a nemzetközi trendekbe. Hozzátéve, hogy Magyarországon mind a vállalati, mind a lakossági hitelezésben bőven van még tér az előrelépésre. Ez főleg a lakossági oldalon szembetűnő, ahol a hitel per GDP mutató 14%-on áll, miközben Lengyelországban 25, Csehországban 32, Szlovákiában 45, míg az eurózónában 48% ugyanez az arány. Dancsik Bálint az MNB sajtótájékoztatóján először az elmúlt időszak vállalati hitelpiaci folyamatairól beszélt.
A vállalati hitelállomány, a bankokkal szemben fennálló vállalati hitelállomány a második negyedében mintegy 158 milliárd forinttal bővült. Ez dinamikájában egy 1%-ot kicsit meghaladó 1,3%-os negyedéves bővülést jelent, és láthatjuk azt is, hogy a második negyedéves, illetve az első negyedéves dinamika az azért érdemben alacsonyabb, mint a korábbi néhány negyedévnek a növekedési dinamikája, és Mindez meglátszódik az éves növekedési ütemnek a csökkenésében is. Ez az éves növekedési ütem 2023. júniusában 11% volt a vállalatok banki hitelállományát tekintve. Ezt a növekedési ütemet kicsit felfele torzítják bizonyos nagy ügyletek, ezek részben az ország energiafinanszírozásához és a tavaly nyári hónapokhoz köthetőek, részben pedig az idei év elején egy nagy méretű felvásárlásnak a finanszírozási háttere az, ami megdobja ezeket a számokat. Ezeknek a kiszűrésével már egy számjegyű éves növekedési dinamikát látnánk, körülbelül 6-7% közötti értékkel.
Dancsik Bálint hozzátette, a hitelállomány lassuló növekedését a nagyvállalati és azon belül is a devizahitelek támogatták elsősorban.
Mi 2020-2021-ben a vállalati hitelállomány bővülését szinte teljes mértékben a forint hitelállomány növekedése határozta meg. 2022-ben már relatíve kiegyenlített volt a forint és a deviza hitelállománynak a növekedése, míg 2023 első fél évében a hitelállomány bővülése elsősorban a devizahitelek növekedésének volt köszönhető. Kifejezetten a második negyedévre ráközelítve, ez az előbb említett 158 milliárd forintos hitelállomány bővülés, ez úgy oszlott meg, hogy a devizahitelek állománya mintegy 228 milliárd forinttal növekedett, míg a forinthiteleknek az állománya mintegy 70 milliárd forinttal csökkent. Egy nagyon fontos kérdést jelent az, hogy ezen devizahitelek felvétele mögött milyen vállalatok találhatóak, és ők rendelkeznek-e devizabevétellel. Ezzel kapcsolatban az előző pénzügyi stabilitási jelentésünkben külön foglalkoztunk, ezt az állítást tudjuk megismételni, miszerint alapvetően olyan vállalatok jutnak jelenleg devizahitelhez, akik természetes fedezettséggel rendelkeznek, tehát rendelkeznek devizabevétellel, amelyel a devizahiteleknek a finanszírozási költségét gyakorlatilag fedezni tudják.
A támogatott hitelek jelentős részt vállaltak az új hitelkihelyezésekben. A teljes vállalati körön belül 46%-ra nőtt az aránya a támogatott konstrukcióknak az új hitelek esetében, míg a KKV szektort figyelve 60%-ra. Ez elsősorban a nagyjából fél éve bevezetett Baross Gábor újraiparosítási hitelprogramnak köszönhető. Az MNB főosztályvezetőjét, Dancsik Bálintot hallják.
A második negyedévben az első negyedévhez nagyjából hasonló nagyságrendben, körülbelül 1000 milliárd forint értékben kötöttek hitelszerződéseket a nem pénzügyi vállalatok. A második negyedévben nagy mértékben támogatta a hitelszerződéseket a Baross Gábor hitelprogram. Itt a teljes program eddigi ideje alatt a szerződéskötések értéke elérte a 750 milliárd forintot. A hitelállomány változásában a devizahitelek térnyerése látszódik, és ez látszódik az új szerződéskötések értékében is. Itt a devizahitelek szerződése 46%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A devizahitelek magasabb aránya mellett, ami látható még az a rövid lejáratú, legfeljebb egy éves futamidő hiteleknek a növekvő részaránya. A másik negyedében ezen hiteleknek az aránya 23%-ot tett ki, ami mindegy 10%-ponttal magasabb, mint az előző év azonos időszakában.
Lakossági oldalon a reálbér csökkenés a jelzálog hitelezésre negatívan, a fogyasztási hitelekre pozitívan hatott, tette hozzá a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője. Összességében 98 milliárd forinttal bővült a háztartások hitelállománya a második negyedévben, ez egy lassuló 3,1%-os növekedés jelent az előző évhez képest. A lakás célú jelzálog hitelezés a reálbér csökkenések és a magas piaci kamatok hatására 67%-kal zuhant a második negyedévben. Legnagyobb mértékben csaknem 90%-kal az új lakás építésre és új lakás vásárlásra vettek fel kevesebb hitelt az emberek. Eközben a szabad felhasználású jelzálog hitelek volumene 63%-kal ugrott, elsősorban az állampapír befektetések finanszírozása céljából. Dancsik Bálint a családi otthonteremtési kedvezmény, vagyis a CSOK hitelek alakulásáról is beszélt.
A visszanemtérítendő támogatások esetében és itt a családi otthonteremtési kedvezményt emeltük ki. Egy éves időtávon összehasonlítva mintegy 64%-os csökkenés látunk a CSOK volumenekben. Továbbra is igaz az, hogy a falusi CSOK részaránya a legmagasabb, közel 50%-os a visszanemtérítendő támogatásokon belül. A lakáshitelpiacon belül nagyjából a lakáshitelek egyharmada esetében CSOK támogatás mellé vették föl a lakáshitelt a hitelfelvevők, és a teljes lakáshitelpiacon 18% volt a CSOK támogatott hiteleknek az aránya a második negyedében.
Nem csak a CSOK, hanem a babaváró támogatás is átalakul a következő évtől. Ennek részleteiről szintén Dancsik Bálintot hallják.
2024 elejétől fontos változások következnek be az otthonteremtési, illetve a családtámogatásokban, amik közül a hitelpiacot legnagyobb mértékben a babaváró hiteleknek a változása befolyásolja. Ugye 2024 január 1-től egy kisebb átmeneti időszakot követően már csak a 30 év alatti nők vehetik igénybe a babaváró hitelt. Ennek tükrében megvizsgáltuk azt, hogy a korábbi évek folyósításain belül a 30 év alatti nők aránya mekkora részt tett ki a folyósításokon belül. A teljes volumen tekintetében nagyjából 40% az aránya ezen házaspároknak, ami azt jelenti, hogy ha marad ez az arány, akkor nagyjából 60%-kal mérséklődhet a babaváró hiteleknek a volumene. Ez a csökkenés, ez Budapesten nagyobb mértékű lesz várhatóan, mint vidéken, hiszen Budapesten nagyobb volt eddig a 30 év feletti nők aránya a hitelfelvevőkön belül.
A Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője szerint a második fél évben már fordulat következhet be a lakossági hitelezésben. A bankok 70%-a jelezte, hogy júliustól az év végéig a kereslet növekedésére számít. Eközben a fogyasztási hiteleknél már a második negyedévben is kereslet növekedést láttak a pénzintézetek. Az elmúlt percekben a Magyar Nemzeti Bank hitelezési folyamatokról szóló sajtótájékoztatójáról készített összeállítást hallották. Azzal a témával folytatjuk, hogy India függetlenedésének szimbóluma lehet a lehetséges névváltoztatás, mondta a Trend FM-nek a Széchenyi István Egyetem oktatója. Az indiai kormánypárt a következő napokban alkotmánymódosítást terjeszthet a parlament elé, miszerint az ország hivatalos neve Bharat lesz. Az elnevezés már most is használatban van a világ legnépesebb országában, azonban az új törvényjavaslat egyetemessé tenné, emelte ki Csicsman László, akivel Maurer Kristóf beszélgetett.
Elképzelhető, hogy nem sokára Indiát máshogy kell majd nevezzük, hiszen jelenleg diskurzusok és tárgyalások zajlanak egy névváltoztatással kapcsolatban. Bharat lehet az új neve a dél-ázsiai országnak. Beszélgetésünk legelején szerintem térjünk ki arra, hogy mit is jelent ez az új név, és miért fontos India számára ez a téma.
Igen, azt kell látni, hogy ez alapvetően nem egy új név, hiszen ha India alkotmányát, amelyet a függetlenség után fogadtak el, 1950-ben megnézzük, akkor azt említi, hogy India nevet és a Bharat nevet azt felváltva lehet használni. És hát azért fontos, mert a jelenlegi kormánypárt, a Bharatiya Janata párt Narendra Modi vezetésével zászlajára tűzte azt a programot, amit hindu nacionalizmusnak is szoktak nevezni, hogy felszabadítsa Indiát a gyarmati múlt alól, és magát az India elnevezést nagyon sokan Indiában a gyarmati múlthoz kötik. Ugye, ha megnézzük, akkor maga az India kifejezés az hát lényegében az Indus folyónak egyfajta anglik változata. Ezzel szemben pedig a Bharat a mitológiai gyökerekre, hinduizmusra vezethető vissza. Például a Mahabharata nevű nagy nemzeti eposzban szerepel egy Bharat nevű uralkodó. Az indiaiak például az ő leszármazottjának tekintik magukat. Tehát magyarán szólva az egész mögött egy politikai kérdés áll, amely ráadásul nem független a közelgő országos választásoktól sem.
Belföldi szinten akkor egyébként használják már a Bharat kifejezést? A lakosság körében Indiában a közhangulat alapvetően hogyan fogadja ezt a koncepciót most?
Természetesen, tehát hogy a mindennapokban a Bharat kifejezés az indiai belpolitikában ott van. Ugye azért tudni kell, hogy Indiának több mint 20 hivatalos nyelve van, angol nyelven inkább az indiát szokták használni, de a Bharat használata mindennapos. És talán még arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy ez az átnevezési hullám, ez a 90-es években indult el Indiában, amikor is először városokat neveztek át, elég sikeresen, ugye amikor például Bombayból Mumbai lett, ugyancsak arra utalva, hogy Bombay az egy gyarmati múltat visszaidéző név, míg Mumbai az Mumbadevi istenből származó, eredeztethető név, és több ilyen várost átneveztek, és ahogy ez a mostani kormány hatalomra került, most már második ciklusát tölti, és legutóbb például utcaneveket neveztek át, és hát igazából ez a mostani, ez a G20-as csúcs találkozó kapcsán kapott napvilágot, amikor is ugye úgy ment ki egy meghívó, amelyben India elnökét, nem India, hanem Bharat elnökeként hívták, és hát alapvetően most így figyel fel erre a világ, hogy pontosan milyen kérdés is húzódik meg a háttérben.
Milyen üzenetet küld egyébként egy ilyen hivatalos meghívón? Ennek a névnek a használata azelőtt, hogy hivatalosan ez elfogadva legyen, vagy globális szinten ez használva legyen, milyennek a háttérjelentése?
Ez egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy van egy befelé szóló jelentése, meg egy kifelé. A kifelé most jelen esetben talán a fontosabb, nevezetesen az, hogy hát India globális hatalmak egyike, egyfajta erős öntudattal, identitással rendelkezik, amely nem a gyarmati múltra, hanem végül is India több ezer éves történetére vezethető vissza. És ugye ne felejtsük el, hogy az elmúlt napokban India sikeres holdmissziót hajtott végre. Tehát én azt gondolom, egyfajta olyan üzenetet sugal, hogy India egy globális játékosnak tekinthető ebben az átalakuló világrendben, és hogy többé már nem egy pusztán gyarmati múlttal rendelkező fejlődő ország. Befelé pedig úgy azt kell látni, hogy ahogy említettem, közelegnek a választások a jövő év elején, és az ellenzéki pártok a nyár folyamán India néven, ez egy rövidítés, India néven alakítottak egy választási koalíciót. Jövő év elején áprilisban várhatóak az országos választások, és egyfajta befelé szóló üzenet is, hogy India a jelenlegi kormánypárt inkább ezt a barát üzenetet erősíti, amely tehát az általa képviselt hindu nacionalista gyökerekre vezethető vissza.
Lehet akkor ezt az egész indiai névváltoztatási ügyet valamennyire egy szimbolikus politikai ellentétnek tekinteni?
Hát mindenképpen szimbolikus, ugye láttuk Törökország kapcsán is egy hasonló névváltoztatás volt, nem is olyan régiben, ugye Törkije, tehát hogy mondjuk Törökország vonatkozásában nem ugyanaz a háttere, mert nem a gyarmati múlt okozta elsősorban a döntés, de az, hogy a globális dél az öntudatra ébred, és hogy India egy olyan szuverén állam, amely nem Amerika, nem a nyugati világ, de nem is a keleti világnak az alárendjelke. Tehát, hogy egyre öntudatosabban lép fel külpolitikailag, és egyfajta autonómia jellemzi az indiai külpolitikát és döntéshozatalt, és alapvetően ez sugallja a világ számára. Tehát nagyon erőteljesen szimbolikus hatással bír abban az Indiában, ahol hát nagyon fontosak egyébként ezek a jelképek és szimbólumok.
Ugye a változtatásra akár már szeptemberben sor kerülhet, ugye különleges ülést fognak tartani szeptember 18-án. Említettük itt ezeket a belpolitikai ellentéteket is. Mit látunk jelenleg az ügyben a legvalószínűbb forgatókönyvnek? Hogyan tűnik, el fogják-e fogadni ezt a változtatást?
Mivel a kormánypártnak egyértelmű a többsége, ezért, hogyha erre sor kerül, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen támogatással találkozik. Még egyszer, igazából az indiai alkotmány alapján ma is használható a barát kifejezés, csak hát ugye nem ez terjedt el a világban, és egyébként több olyan bírósági beadvány is volt az elmúlt hónapokban, amelyek azt kezdeményezték, hogy csak a barát nevet használják. Ezt a bíróság eddig egyébként rendre elutasította az alkotmány is hivatkozva, hát nyilván egy ilyen szeptemberi döntéssel pont kerülhet ennek a végére. Én azt gondolom, hogy egyértelmű a kormánypártnak a sikere várható ebben a kérdésben. A választások jövőben az majd egy másik kérdés természetesen.
Az elmúlt percekben a Széchenyi István Egyetem oktatóját, Csicsman Lászlót hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen a figyelmüket, hamarosan friss híreket mondunk itt a 94.2-n.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.